titeket az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre.
Fejezetéből a 19. versről kezdődően.
Aznap, amikor beesteredett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta neki: békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéig pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta neki: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújts ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújts ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felel: én Uram, és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Ezékiel próféta könyve 11. fejezetéből a 19-től 21-ig terjedő verseket. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az én Uram, az Úr. Akiknek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, Ezékiel próféta a számüzetésben élő honfitársait vígasztalja. Izrael népét Babilonba száműzték. Jeruzsálem még állt, még nem pusztult el, de már megvoltak számlálva a napjai. Krisztus előtt 597-ben Nabukadnecár megadásra kényszerítette Jeruzsálemet is. Fiatal királyát, Jojakint és a nép vezetőit magával hurcolta Babilonba. Jojakim helyett Citkiját ültette trónra, így Jeruzsálem már babiloni fennhatóság alá került, és rövid időn belül néhány év múlva el is pusztult. Ezékiel is a deportáltak között volt. Papi származása miatt a nép vezetői közé sorolták őt. Prófétai elhívását már ott a fogságban kapta. A felolvasott csodálatos ígéretnek a hátterében tulajdonképpen egy korabeli jeruzsálemi szólásmondás áll. A 15. versben idézi a próféta. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, a te testvéreidről, a veled fogságba jutottakról, Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói. Messzire vetődtek az Úrtól, a mi birtokunkba került az ország. Milyen gyarló az ember, kárőrvendő, nem látja saját nyomorúságát. Istentől kapott vezetőit deportálják, s azt hiszi, most ő az Úr, övé az ország. Erre azt üzeni Isten a próféta által, mondd meg nekik, elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Nyomatékosan figyelmezteti tehát őket, hogy a történtek mögött Isten áll. Ő hurcolta népét fogságra, és ő maga gondoskodik arról, hogy az idegenben is érezzék meg Isten jelenlétét, gondviselő és szeretetét, és mindenek felett való hatalmát. Mondottam, Ezékiel a számüzötteknek prédikált, tehát azoknak, akik az otthon maradott jeruzsálemiek gőgjét erősítették fel a fogságban, akik úgy érezték, hogy elhagyta őket az Isten, csak az otthon maradottakat szereti még. Másodszor azt üzeni Isten a próféta által, hogy össze fogja gyűjteni a számüzötteket, és haza fogja vezetni őket, tehát megszabadítja, és akkor minden utálatos és förtelmes bálványt eltávolítanak majd Jeruzsálemből. Az otthon maradottak ugyanis semmivel sem különbek, semmivel sem jobbak azoknál, akik számüzetésben vannak. Ugyanolyan fertelmes és utálatos bálványaik vannak, voltak, mint azoknak, akik Isten büntetése következtében fogságra jutottak. Ezek után következik az a csodálatos ígéret, amit az új szívről és lélekről felolvastam. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok majd nekik. Kedves testvéreim, a szív az életünk motorja. A Biblia képes nyelvén, de a hétköznapi gondolkodásunkban is a szív az érzelmeink és cselekedeteink központja. Szívünkből árad a szeretet, de szívünkből ömlik a gyűlölet is. Hogy tudunk-e bizalommal fordulni testvéreinkhez, tudunk-e hűségesek maradni, tudunk-e bízni Istenben, mindez szívünkből fakad. Tudunk-e másokkal együtt érezni, együtt örülni és sírni, mindez attól függ, hogy milyen szívünk van. A kőszív hideg, merev, érzéktelen, hálátlan, hűtlen, mindig csak a maga érdekeit keresi. A hús szív meleg, élettel van tele, minden rezdülésre mozdul, érzi maga körül a bánatot, érzi az örömöt is, és együtt rezonál a sírókkal vagy örvendező lelkekkel. Még 50 éve sincs annak, hogy a híres dél-afrikai Bernard orvos professzor végrehajtotta az első szívátültetést. Azóta már sokat fejlődött a transzplantáció. Hihetetlen csodákra képes ma az orvostudomány. Bár sok-sok rejtély és még több rizikófaktor kíséri a szerv átültetéseket, de létezik, és ezzel életeket mentenek meg. Ezékiel próféta üzenete tulajdonképpen egy szívsebészeti bravúrt helyez kilátásba. Isten kőszív helyett hús szívet ültet, plántál belénk, ajándékoz nekünk. Ez a szerv átültetés is sok rejtéllyel jár, sok rejtélyt tartogat a számunkra, de Isten igéjéből ezekre a rejtélyekre fény derül. Rizikófaktor pedig nincs. Isten nem a sebész késével műt minket, ő szent lelkével teremt újjá, szent lelkével ad és ajándékoz nekünk új szívet, új életet. Neki hatalma van arra, hogy amit mond, az megtörténjen, az véghez menjen. Ennek a műtétnek, ennek a szívcserének csak egyetlen rizikója van. Ha nem hallgatok Istentől kapott hús szívemre, akkor Isten ítéletét vonom magamra. Az új szívet pedig azért kapjuk, hogy Isten rendelkezései szerint éljünk, törvényeit megtartsuk, hogy meglássék rajtunk az Úr, ami Istenünk, mi pedig az ő népe vagyunk. Tulajdonképpen a nagy parancsolatról van szó, ahogy Jézus tanította: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Annak idején a választott nép szerette Istent, tisztelte is őt. Isten mégis megbüntette őket, fogságra vezette népét, szétszórta a pogányok közé, mert Isten mellett a förtelmes és utálatos bálványokat is követte ez a nép. Nem merte rábízni életét teljesen Istenre, Isten gondviselő és szabadító szeretetére. Emberektől, nagyhatalmaktól várta, remélte a segítséget, remélte jövője zálogát. Hol Asszíriához, hol Egyiptomhoz futott segítségért, és ami biztos-biztos alapon, a környező pogány népek bálvány imádó szokásait is átvette és gyakorolgatta. Isten azonban osztatlan szeretetet vár tőlünk, kizárólagos bizalmat, és ennek meg kell látszódnia életvitelünkön, tetteinkben, beszédünkben is. Azt hiszem, kedves testvéreim, mai kereszténységünknek, nekünk is az a legnagyobb gondunk, az a legnagyobb nyomorúságunk, hogy nem tudjuk Istent teljes szívvel szeretni. Szeretjük az Istent, tiszteljük és imádjuk őt, ki intenzívebben, ki ritkábban, de mindenki a maga módján igyekszik vallását megtartani és gyakorolni. Ugyanakkor a világhoz is igazodunk. Életvitelünkön elsősorban az látszik, hogy a világhoz igazodó emberek vagyunk. A mai követelményeknek megfelelően cselekszünk, küzdünk saját érdekeinkért, járjuk a bevásárló központokat, és éljük a magunk életét, amihez úgy gondoljuk, másoknak nincs köze. Fertelmes és utálatos bálványaink vannak. A jóléti társadalom meg annyi kelléke megelőzi Istent az életünkben, értékrendünkben. Mert fontosabb számunkra, hogy érvényesüljünk. Fontosabb, hogy megfelelő munkahelyhez jussunk, fontosabb számunkra az utazás, a jó nyaralás, a kényelmes otthon, az elegáns gépkocsi. Fontosabb, mint Isten és az ő törvénye. Még akkor is így van, ha anyagi lehetőségeink szűkösek, és nem engedhetjük meg magunknak mindazt, amire vágyakozunk. De legfőbb célként minden emberben, mindannyiunkban ott élnek, ott ágaskodnak ezek a gondolatok, ezek a kísértések, förtelmes bálványok, és bizony sokszor megelőzik Istent. És tudjátok, mi a legszomorúbb dolog? Elcsépelt szólamnak hangzik a bajkunkról, hogy nem szabad a világhoz igazodni, hanem egész életünk Istennek szentelt, istentisztelet legyen, és van, aki meg van győződve arról, hogy a maga vallásosságában, kegyességében, megtért mi voltában eleget is tett ennek a követelménynek, hogy egyedül Istenben bízik, de a mindennapi életben csak az maradt talpon, csak az jut előbbre, aki megtanulja az érvényes játékszabályokat. Aki megtanul igazodni ehhez a világhoz, ahhoz az életmódhoz, stílushoz, versenyhez, amit ez az élet diktál, a világ diktál. Fogjai vagyunk ennek a helyzetnek. Ez valóságos fogság, amelyből képtelenek vagyunk szabadulni. Csak Isten tud megszabadítani, csak egyedül Isten, aki hús szívet, új életet plántál belénk, hogy ezentúl jobban és többet bízzunk benne, mint eddig tettük. Hogy szeretetünk igaz tettekben lássék meg. Hogy szívünkkel azt is megérezzük és meglássuk, amit értelmünkkel képtelenek vagyunk felfogni. Az Isten által eszközölt szívcsere ugyan sok rejtély tartogat számunkra, de amint mondottam, ezekre a rejtélyekre fény derül Isten igéjéből, és új szívünkkel azt is érezni és látni fogjuk, amit mások nem látnak, amit a világ nem lát és nem értenek és nem éreznek. A feltámadásról van szó, Isten országának titkairól van szó, az örök élet reménységéről. Ezt az új látásmódot az ige által tölti belénk az Úristen. Heti igénk így szólt, ezzel kezdtem az oltári szolgálatot, mint újszülött csecsemők az ige hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Isten szent lelke által végzi el bennünk a szív átültetést, és adta hozzá az igét, hogy ajándékba kapott, életünket megmentő új szívünk azon növekedjen és erősödjön. Növekedjen és erősödjön az üdvösségre. Kedves testvéreim, nincs más esélyünk. Vagy elfogadjuk az Isten által felkínált szívműtétet, és akkor van reménységünk az üdvösségre, vagy nem vállaljuk ezt a műtétet, de akkor reménységünk sincs, akkor nincs reménységünk a túlélésre, akkor nincs számunkra Isten országa, akkor feltámadás sem lesz, üdvösség sem lesz. Nehéz és sorsdöntő választás elé állít minket az ige. Dönteni kell, vállalni kell döntésünk következményeit is, mint ahogy valamennyi sebészeti beavatkozás műtét előtt szokott mérlegelni az ember, hogy nehéz tusakodás után végül meghozza a döntését. Döntsünk Jézus Krisztus mellett. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te újjá akarsz teremteni minket, hogy új szívet akarsz nekünk adni, érző, meleg és szerető szívet. Küldd el hozzánk szent lelkedet, hogy a benned való bizalom erősödjön bennünk, hogy hitünk, reménységünk láthatóvá legyen tettekben, életvitelünkben. Áld meg életünket, és vezess minket az üdvösségre. Amen. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat is, anyák napja alkalmából, a versejezés után, illetve a hirdetések utáni énekkel fogunk hálát adni a mindenkori édesanyákért. Azelőtt Sallai Gábor másodfelügyelő testvérem egy verssel akar kedveskedni a mindenkori édesanyáknak.
Anyák napja van. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy a vers előtt azért egy pár mondatot mondja. Nehéz egy pár mondatban összefoglalni, talán nem is lehet. és talán nem is az anyák napján kell egy napon kifejezni, mit jelent, mit jelentenek számunkra. Hiszen mindannyian gyermekek vagyunk, mindannyiunkat anya szült. Tetszik Pali bácsi nevét, lehet, hogy többen ismerik. Hát különösen az idősebb korosztály. Én gyermekkoromban találkoztam vele, és nagyon régen nem láttam már. Az ő lánya Jolán küldött e-mailen át egy Tetszik Pali bácsi által írt verse, amely rövid, de úgy van megírva, hogy énekelni is lehessen, és az ének az a 77-es számú ének, irgalmat Úristen dalomára íródott, és ehhez még egy internet is küldött Tetszik Pali bácsi, azt is felolvasnám. Amit én tennék hozzá, az az, hogy nem tudom, a testvérek megfigyelték-e, hogy feltűnt bizonyára mindenkiben, újra és újra visszatér a szeretet szó. Az ige hirdetése a napok, az évek során mindig előkerült a szeretet. És minden errefelé irányítja a figyelmet. Már mondhatnám azt, hogy elcsépel, szinte. Pedig János evangéliumában olvashatjuk, hogy Isten szeret. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És a mai prédikációból is hallottuk, hogy hogyan maradhatunk a szeretetben, hogyan maradhatunk Istenben, és erre egy nagyon jó, mondhatnám, közvetlenül mindenkit érintő emlékeztető a mai nap így a mindennapjaink az anyák szeretete. Jolán átküld ezt a verset, melynek a címe Állítsatok szobrot. Fiai, lányai, szép magyar hazánynak, állítsatok szobrot az édesanyáknak. De ne ércből, kőből, sem korható fából, hanem gyermekszívből fakadó imából, amely láthatatlan. Mint jó anyák lelke, gyermekszemek mégis gyönyörködnek benne. Mennyiben számon tartják a hívő imákat, s megáldja az Isten az édesanyát. Eddig a vers, amit lehet énekelni is, és hogy a szeretetben maradjunk, tehát Istenben maradjunk, arra a Tetszik Pali bácsi írt még egy kis intelmét, olvasnám fel. Tehát az intelem Pali bácsitól. Vigyázz a szívedre! Ugye hallottuk az új szívről, hallottunk. Ügyeljetek arra, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon. A zsidókhoz az írt levélből. A gondosan ügyelni kifejezés, amit itt olvasunk, a görög episzkópeó szóból ered, ami azt jelenti felügyel, felvigyáz, ellenőriz. Főnévi alakja az episzkópos, ebből ered a püspök szavai. Tehát te vagy a felelős, megbízott a szívedért. Minden nap figyelned kell, irányítanod kell, és helyre kell igazítanod mindazt, ami benne történik. Nem hibáztathatsz másokat a rossz hozzáállásodért, a megbántottságért és a meg nem bocsátásért. Te vagy a felelős. hagyod-e, hogy a keserűség gyökeret verjen benned? Nem irányíthatod azt, amit más emberek tesznek, de Isten nem is ezt fogja számon kérni rajtad, hanem a bensődet, azt a részedet, amelyet te irányíthatsz. Neked kell döntened arról, hogy a bosszúság haragját, a harag gyűlöletté, a gyűlölet bosszúállássá válik-e vagy nem. A Biblia azt mondja, ügyeljetek arra, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A kertekben azért szaporodnak el a gyomok, mert a kertész nem tépte ki őket idejére. Ha a kertedet elborítják a gyomok, nem mondhatod, nem tudom, hogyan történhetett ez. Ha gondosan ügyelsz, akkor látni fogod, amikor beköltöznek. Az egyetlen módja annak, hogy megszabadulj azoktól a gyomoktól, amelyeket az ellenség akar elvetni az életedbe, ha gondosan figyelemmel kíséred szíved állapotát. Ha fájdalmas, bántó helyzettel kell szembenézned, ne engedd, hogy a rossz hozzáállás gyökeret verjen és romló gyümölcsöt hozzon. Kérd inkább Isten segítségét, hogy a pusztító hatású gondolatok helyére a kegyelem és a megbocsátás kerüljön azok iránt, akik ártottak neked. A Biblia azt mondja, minden félreőrzött dolognál jobban óv szívedet, mert onnan indul ki az élet. Én pedig még egy ige vers, ige szakaszt hozzátennék, ha megint bennetek. Senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Köszönjük.
Hanem erejével naponta küzdjünk bűneink ellen,
és lelked segítségével új életben járunk. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Oltalmazó szeretetedbe ajánljuk a betegeket. Különösképpen kérünk most egy jól ismert testvérünkért. Oltalmazva ajánljuk a megfáradtakat, az öregeket, az özvegyeket és az árvákat. Vigasztald megszomorodott szívű testvéreinket az örök élet evangéliumával. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg! Áld meg hazánkat, népünket, elődjárunkat. Adj erőt, egészséget és kedvet a munkánkhoz. Óvj meg a megkeseredéstől és az irigységtől, ha szükséget szenvedünk. Segíts, hogy sem a nélkülözés, sem a jólét ne tegyen érzéketlenné minket mások ínsége iránt, hanem áldozatos szeretettel hordozzunk egymás terhét, és segítsünk, ahol csak lehetőségünk van rá. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, szenteld meg a gyermeket és az ifjak örömét. Add, hogy szüleik és tanáraik szolgálatával növekedjenek testben és lélekben, az előtted és emberek előtt való kedvességben. És megköszönjük az édesanyák. Áld meg életüket. Áldott legyél, hogy őket nekünk adtad, és áldás lehetett valamennyi gyermek számára. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, mert Te vagy a mi mennyei Atyánk. Tied a dicsőség és a hálaadás mindörökké. Te irgalmas és kegyelmes vagy, meghallgatod az imádságot, és megadod mindazt, ami néped javát szolgálja, ami feltámadott és élő Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereját, és adjon néked békességet. Amen.